Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Jövő fiataljai Merre tovább 20 évesen című podcastnek a felvételén. Ez az első adásunk, és gyakorlatilag ebben a podcast sorozatban azokat a kérdéseket fogjuk körüljárni, hogy egy egyetemista fiatal számára, egy pályakezdő fiatal számára milyen kihívások kerülhetnek a képbe, és ezeket hogy lehet a legjobban megoldani. Milyen tippekkel és trükkökkel tudunk belevágni a karrierépítésbe, és hogyan lépjünk ki a nagybetűs életbe, a munkaerőpiacra. Én Szelőcei Dávid vagyok, a Youth Business Group Egyesületnek a vezetője. A szervezetünk egy ernyőszervezet, és hallgatói szervezeteket, diákszervezeteket fogunk össze. 5 különböző területen működünk. Vannak olyan szervezeteink, amelyek a gazdaságinformatikával foglalkoznak. Vannak olyan szervezeteink, amelyek az Európai Uniós diplomáciával, Európai Uniós kapcsolatokkal foglalkoznak. Van szervezetünk, ami általános menedzsmenttel, sales-szel, HR-rel, marketinggel foglalkozik. Emellett turizmussal és vendéglátással foglalkozó szervezetünk is van. És van, ami a pénzpiacokkal és befektetések világával foglalkozik. A közösségünk most már mintegy 1200 fős, és 2017-ben alakultunk meg a Corvinus Egyetemen. Azóta pedig már 9 különböző egyetemen vagyunk jelen, és összesen 19 hallgatói szervezetünk, diákszervezetünk van. És akkor most fordulnék a beszélgető partneremhez, dr. Bartal Tamáshoz, aki egy gazdasági, politikai szakember, és nagyon sok területen volt már mélyreható belelátása a különböző iparágakba, dolgozott vezetőként, első számú vezetőjeként a magánszektorbeli állami cégeknek, illetve alapított és szerkesztett már jogi szaklapot, most pedig az államigazgatásnak aktív szereplője. Mi ugye hallgatói szervezetekkel foglalkozunk, diákszervezetekkel, és alapvetően kiemelten fontos az, hogy tehetséggondozást végezzünk ezeken a hallgatói szervezeteken keresztül. Az lenne az első kérdésem, hogy Tamás, neked mi jut eszedbe, amikor azt mondom, hogy tehetséggondozás, és miért fontos a tehetségeknek a gondozása?
Nos, a tehetséggondozásról nekem alapvetően és először az jut eszembe, amit mostanában nem csak a szaksajtóban szoktak emlegetni, hanem úgy általában szélesebb körben is mondanak, hogy a tehetség, a tehetséges fiatalok azok egy nagyon fontos gazdasági értéket jelentenek, és akár a gazdaság hajtó erejének is szokták nevezni a tehetségeket. Ugye nem véletlen, hogy folyamatosan az egész világban kutatják a tehetségeket, és kutatják azokat a módszereket is, hogy hogyan lehet hatékonyan és minél jobban tehetségeket gondozni. És egyébként a világon úgy gondolják, akik tehetséggondozással foglalkoznak, politikai, gazdasági vezetők is egyaránt, hogy a tehetségeknek a gondozása az a nemzeti fejlődésnek egy nagyon fontos hajtó ereje lehet, ugyanis minden ország, minden nemzet számára fontos, hogy a világ élvonalába kerülhessen, és ez a tehetségek által tud megvalósulni.
Mit gondolsz, hogy mik ennek a legjobb módszerei? Tehát ugye mi, amit csinálunk, mi egyetemi felsőoktatásban különböző diákszervezeteket működtetünk, és igazából ide azok az ambíciózus, motivált fiatalok be tudnak kerülni, akik szeretnének valami pluszt csinálni az egyetemi tanulmányok mellett. Itt különböző projektekben vesznek részt, a saját fejlődésükön dolgoznak, képzéseken, kurzusokon vesznek részt különböző partnereknek a részvételével, és pont ez az a plusz, az az érték, amit ugye te is említettél, hogy kvázi egy gazdasági, stratégiai értéket tudnak a tehetséges fiatalok, az emberi erőforrás képezni. Mit gondolsz, hogy mik azok a módszerek, amikkel a legjobban ezt az értéket ki lehet aknázni, és hogy miért ilyen kiemelten fontos a fiataloknak a támogatása?
Igen, ez jó, hogy ezt az utolsó kérdést feltetted, mert valóban a fiatalok, a fiatal tehetségeknek a gondozása és támogatása tulajdonképpen a legfontosabb, és ez egy nagyon egyszerű okból fakad, hiszen az emberek még fiatal korukban a leginkább alakíthatóak, vagyis tulajdonképpen egységnyi fejlődés eléréséhez a fiataloknál van a legkevesebb befektetett energia. Másképpen fogalmazva, én azt gondolom, hogy olvastam egyébként nemrég egy tanulmányt, mint az egész világon, már említettem, folyik a gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy a tehetségeket hogyan kell gondozni, mik a legjobb módszerek, és azt találták, hogy az úgynevezett hivatásos, állami vagy nem fizetősnek nevezhető rendszerben, állami oktatási rendszerben a tehetséggondozás az nem feltétlenül tud jól megvalósulni. Általában az állami szektor az outsourcolni szokta, ilyen csúnya kifejezéssel élve, tehát kiszervezi a tehetséggondozást. Nagyon egyszerű példával élve, amikor én is a 90-es években tanultam, és ez nem változott a mai napig sem, hiszen most a 2020-as években pedig az én gyerekeim kerültek kamaszkorba és tanultak, akkor is, hogyha azt akartam, hogy nyelvileg jobban álljak, és a nyelvtehetségemet tudjam fejleszteni akárcsak a gyerekeimért, nyilvánvalóan azt nem az iskolai keretek között oldottuk meg, hanem magántanárhoz fordultunk. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy és ez a világszintű tapasztalat is, hogy az állami hivatásos oktatási rendszeren kívüli rendszerek a legalkalmasabbak a tehetséggondozásra, ezért is örülök neki, hogy ti ezzel foglalkoztok. És egyébként itt rögtön még egy probléma, ugye az, hogyha a nem fizetős rendszeren kívül kell a tehetségeket gondozni, akkor felmerül azonnal az anyagi kérdés, ugye nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy fizetős rendszerbe belemenjenek, ezért fontos az úgynevezett különböző felzárkóztatási programok, tehát támogatni azokat a fiatalokat, azokat a fiatal tehetségeket, akik nem tudják megfizetni azt a külön elbánásmódot vagy eljárást, amit egyébként megérdemelnének.
Itt, amire én egy kicsit rácsatlakoznék, amit említettél, hogy ugye az iskolai oktatás és a tehetséggondozásnak a kapcsolódása, mi pontosan azt mondjuk egyébként ezekben a hallgatói szervezetekben, a diák szervezetekben, hogy azt az elméleti tudást, amit az egyetemen megszerez valaki, ugye itt egyetemeken vagyunk jelen, 9 egyetemen, egyébként Zömében, Budapesten, illetve vidéken, Szegeden és Pécsett, és sikerült nemzetközi szintérre is kilépni, Ljubljanában van 2 hallgatói szervezetünk, és pontosan azt mondjuk, hogy azt az elméleti tudást, amit mondjuk valaki megtanul vegyünk egy egyszerű példát, egy gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató mondjuk megtanulja a vezetésszervezés alapjait, viszont nem látott még működő szervezetet, és nem tudja, hogy hogyan kell mondjuk egy új kampányt bevezetni, vagy egy új bármilyen szervezeti változást végigvinni a saját szervezetén, és pontosan ezeket az apróságokat, ezeket a gyakorlati pluszokat tudja megadni egy diákszervezet, hiszen mondjuk egy egyetemi hallgató akár 20-21 évesen oda tud jutni, hogy egy 80-100 fős közösséget ő vezet, és kvázi ő az, aki ezekkel a kihívásokkal gyakorlatban is találkozik. Tehát amit mondjuk meglát vezetés és szervezés órán, és mondjuk ott szó van arról, hogy egy változásvezetést azt hogyan kell kivitelezni, ezt utána a gyakorlatban a saját hallgatói szervezete esetében is ki tudja próbálni. Arra lennék én kíváncsi, hogy mit gondolsz, hogy mik azok a területek, amiket a legjobban fejleszteni kell, vagy a leginkább fejleszteni kell, vagy mik azok a kompetenciák, amik mondjuk, hogyha úgyis itt arról beszélünk, hogy ugye merre tovább 20 évesen, akkor mire figyeljen az ember?
Ugye kezdjük a legalapvetőbb dolognál, egy alapvető értelmességnek, egy alapvető értelmi színvonallal rendelkeznie kell mindenkinek. Ez tulajdonképpen, ha valaki elvégezte az általános iskolát és a gimnáziumot, akkor remélhetőleg rendelkezik egy ilyen alapismereti szinttel. Ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, és a karrierjében egy olyan pályát tudjon befutni, amelyet ő elképzel magának, speciális szakértelemre is szükség van, tehát az adott jogi pálya, műszaki pálya, közgazdasági, művészeti pálya, tehát ott vannak egyéb készségek, képességek, amikkel rendelkezni kell, és amiket nyilvánvalóan folyamatosan fejleszteni kell, tehát nem tudom annak a szükségességet és fontosságát eléggé hangsúlyozni, hogy az önfejlesztés és a magunkkal való foglalkozás és dolgozás az mennyire fontos ahhoz, hogy szép karriert fussunk meg magunknak. Én még 2 fontos képességet említenék meg, amely szerintem mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy egy jó karriert tudjon befutni, az a kreativitás, illetve a motiváció. A kreativitás alatt most nem azt érzem, hogy szépen kell rajzolni, hanem egy probléma megoldó képesség. Az élet és a munkahelyen való létezésnek, a munkának a lényege, a folyamatos problémák, a folyamatosan felmerülő problémáknak a megoldása. Tehát nyilvánvalóan kell egy stressztűrő kezelési képesség, illetve az a kreativitás, meg logikus gondolkodás, hogy megoldjuk a problémákat. És a motiváció az pedig rettenetesen fontos, hogyha nagyon sokszor kerülök szembe olyan munkatársakkal, akiknél a motiválatlanságot látom, nem tudják, hogy mit miért csinálnak, nem biztosak benne, hogy van meghatározott céljuk, ezen mindenképpen változtatni szükséges.
Így gyorsan a motivációra reflektálva, az például egy nagyon nagy erősség ezeknek a diákszervezeteknek, hogy ugye alapvetően önkéntesen vesznek részt a hallgatók egy-egy ilyen diákszervezetnek a munkájában. És meg kell találni azokat a motivátorokat, azokat a faktorokat, amivel mondjuk egy diákszervezeti vezető fent tudja tartani a saját csapatának a lelkesedését és inspirációját, és folyamatosan motiváltan tudja tartani a saját embereit, akkor is, ha mondjuk éppen egy COVID-helyzetnek a kellős közepén vagyunk, vagy adott esetben az egyetemi tanévet átalakítják, és át kell alakítani azt a programtervet, amit a szervezet kitalált. És nagyon sok ilyen szituációval lehet találkozni, és én azt gondolom, hogy látszanak azok az eredmények, vagy látszanak azok a jó példák, hogy amikor valaki egy ilyen környezetben szocializálódik, akkor utána ezt a munkaerőpiacon is hasznosítani tudja, hiszen tudja azt, hogy mondjuk hogyan tudja ő a saját környezetét motiválni, és tudja azt, hogy saját magát mivel tudja motiválni, mert talán ez is hasonlóan fontos. Említetted ezt az önfejlesztést, viszont ennek mi azt gondoljuk, és ezért is próbáljuk meg a diákszervezeteinkbe lehetőséget adni, hogy ugye ki tudja magát próbálni minél több dologban az adott hallgató. Menjen el mondjuk egy általános menedzsmenttel foglalkozó diákszervezetbe, és ott lásson bele a HR-nek a világába, a marketingnek, a salesnek a világába, de hogy ugye az önfejlesztésnek az alapja akkor az önismeret tud lenni, és hogy ezt például hogyan lehet erősíteni, mert hogy egy sikeres karriernek az alapja az, hogy én tudjam, hogy milyen irányba szeretnék, hol tudok sikeres lenni. Erről esetleg van valamilyen tapasztalatod?
Mindenképpen is hadd kezdjem azzal, hogy nagyon sokan a tehetséggondozást vagy a karrier építést azzal azonosítják, hogyha van egy jó, erős oldalam, akkor csak azzal foglalkozom, uh-huh. és azt próbálom fejleszteni. Ez azért nem igaz, így ebben a formában, mert természetesen az erős oldalt erősíteni kell, de mindenkinek vagy gyenge oldala, nekem is van. És arra kell koncentrálni, ugyanis a gyenge képességek tudják akadályozni az erős képességeknek a kibontakozását. Uh-huh. Nagyon gyakori, hogy valakinek mondjuk alacsony az önértékelése, nincs mögötte egy biztonságos környezet, és ez gyakran abból is fakad, hogy nincs meg az önismerete, és nem tudja magát fejleszteni. Ezek mind olyan képességek, amelyekre oda kell koncentrálni, különben az ember nem lesz sikeres, és nem tudja kibontakoztatni azt a valódi tehetségét. Még hadd tegyek ehhez hozzá olyan dolgot, hogy lazítani is kell, kikapcsolódni is kell. Tehát nem csak erősíteni kell fejleszteni magunkat, hanem időnként egy kicsit relaxálni, megpihenni, vagy szórakozási lehetőségeknek megkeresni. Lányaimnak is szoktam mondani, hogy ne tanuljatok hajnalig, semmi értelme, főleg gimnazistaként, hanem tanuljatok valameddig, mondjuk 10 óráig, és utána nézzetek meg valami filmet, vagy foglalkozzatok valami olyan kérdéssel, vagy olyan kikapcsolási lehetőséggel, mert az agynak szüksége van arra, hogy egy kicsit azt a kattogásból kikerüljön.
És alapvetően esetleg van olyan példa, amikor te ezzel az önismereti dologgal, mert ugye nagyon sok területen próbáltad már ki magad, és nagyon sok iparágból vagy területről van tapasztalatod, van esetleg olyan példa, amikor te rájöttél, hogy nem egy adott irány, hanem inkább egy másik lesz a hozzád passzoló?
Inkább egy olyan példát mondanék, és hál' Istennek ez nagyon korán történt velem még gimnazista koromban, diákvezető voltam, és megválasztottak az egész iskolának a diákvezetőjévé, és akkor összehívtam egy úgynevezett diákkongresszus, vagy nem tudom, minek mondjam. Megírtam egy beszédet, azt felolvastam, és én azt gondoltam, hogy majd kellően fogom tudni kezelni. Tehát nem készültem fel arra, hogy az általam elmondott beszédnek milyen következményei vannak. Csak arra koncentráltam, hogy elmondok egy beszédet. Rögtön két probléma merült fel a beszéd elmondása után. Egyrésztről kiderült, hogy én nem vagyok jó abban, hogy felolvassak egy megírt szöveget. Később mutatták rá mások, hogy sokkal jobb, amikor én szabadon beszélek. Ez is egy olyan kérdés, amihez el kellett jutni. Tehát ez eleve problémát okozott, hogy nem sikerült olyan jól az a felolvasás. A másik pedig, hogy nem is ismertem magam eléggé, hogy fogom-e tudni kezelni azokat a kérdéseket és felmerülő problémákat, amelyek egy beszéd után elhangzanak, úgyhogy ez nem volt egy kellemes élmény, uh-huh. de én abból nagyon sokat tanultam, és magamról is sokat tanultam. Tehát uh-huh. nem szégyen az, hogy hibákat követünk el, vagy olyan események történnek velünk, amikor nem feltétlenül úgy viselkedtünk, ahogy ez a lehető legsikeresebben elsült volna. Ezekből igenis tanulni kell, tehát a legrosszabbat is fordítsuk a saját előnyünkre.
Pont ez az, ami például egy nagyon jó reflexió, vagy ilyen feedback helyzet tud lenni, amikor egy-egy diák szervezetünkben ott is vannak közgyűlések, vagy olyan alkalmak, amikor ugye az egész szervezet ott van, legyen ez egy 30 fős kisebb hallgatói közösség, de vannak 120-130 fős szervezetek is, és amikor egy első számú vezetőnek, vagy társelnökök, sok helyen társelnöki rendszer működik, de ki kell állniuk és elmondani akkor, hogy most éppen mi történik a szervezetben, mik a céljaink, és milyen irányba haladunk, és nyilván akkor utána ennek van egy következménye, reflektálni kell a kérdésekre, kezelni kell az utána akár felgyülemlő feszültséget, akár bármilyen konfliktust, jó esetben ugye nem tudom én a gratulációkat fogadni, de hogy nagyon-nagyon erős ilyen lehetőségek és pontok vannak, amik pont ezt az önfejlesztést és ezt a környezettől kapott reflexiót tudják segíteni. Még egy olyan dolog jutott eszembe, ami szerintem érdekes, mit gondolsz a mai fiataloknak az ambíciójáról? Tehát, hogy ugye azért szerintem az egy kicsit talán már-már közhelyes dolog, hogy ugye mindenki nagy mellénnyel, nagy ambíciókkal megy neki a nagybetűs életnek, a karrierépítésnek, és abszolút ezt diákszervezeti közösségnek a vezetőjeként én is tapasztalom, hogy nagyon sokszor nagy ambíciók vannak, ami egyáltalán nem rossz, viszont hogyha nincs meg az alázat mellé, akkor azért tud félre menni, vagy rossz irányba menni. Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Én ugyanúgy, amikor kikerültem az egyetemről, nagy ambíciókkal indultam neki az életnek, és ahogy az ember egyre több tapasztalattal bír, ugye azt szokták mondani, hogy az okos ember egyre inkább rájön, hogy milyen kevés dolgot tud, és milyen sok mindent nem tud, és milyen sok mindent kell még tanulnia, akár 40-50 évesen is. Én azt gondolom, hogy nem baj, hogy a fiatalok nem gondolkodnak ezen. Mert hogyha ezen gondolkodnának, hogy mennyi mindent nem tudok, és mennyi mindent kéne még tanulnom, az lehet, hogy megijesztené őket, úgyhogy én azt mondom, hogy legyen csak nagy ambíció, ugyanis az egy szoba került, már az egy motiváló erő tud lenni. Amikor az ember azt gondolja, hogy ide nekem az oroszlánt, és úgyis mindent megoldok, ez egy nagyon helyes hozzáállás. Szép lassan úgyis lehiggad mindenki jó esetben, és rájön, hogy amit te is említettél, az alázat, ugye az nagyon fontosnak tartom, ezt nagyon örülök, hogy említetted, és itt vissza tudunk oda kanyarodni, hogy önértékelés, önismeret, ismerjem magam, tudjam, mik a korlátaim, mik az erősségeim, mik a gyengeségeim, mindegyiket kell erősíteni, és ezáltal tudok sikeres lenni.
Talán arra kapcsolódnék rá, amit itt az elején mondtál, hogy a fiatalok azok, akik még sok esetben formálhatók, és pontosan mi is azt látjuk, hogy az egyetemen, amikor valaki belekerül egy másik közösségbe, vagy a gimnázium után mondjuk egy teljesen új közösségbe van benne, akkor ezeket az értékeket át lehet neki adni, pont egy ilyen diákszervezeti közösségen keresztül, és mi azt mondjuk, hogy mindenképpen nagy ambíció, tehát nagy célokat, nagy álmokat, ezt próbáljuk ösztönözni, és a közösség is próbálja minden esetben ösztönözni, ugyanakkor legyenek a célok magunkhoz mérten reálisak, mert akkor lesz sikerélményünk, és utána pedig ünnepeljük meg a sikert, és tényleg, amit említettél is, hogy pihenjünk néha, és ünnepeljünk, és azzal legyünk tisztában, hogyha valamit elértünk, akkor az tényleg egy eredmény, és ott kézzel fogható. Mit gondolsz, egy jó mentornak a szerepe, az mennyit tud egy ilyen karrier indításhoz hozzáadni?
Nem feltétlenül van egyébként szüksége mindenkinek mentorra. Uh-huh. Én például mindig is egy önálló, önfejű ember voltam. Természetesen az én életemben is, meg az én karrieremben is eljöttek azok, amikor néha szóltak, hogy most ezt ne, vagy ezt ne úgy, vagy ezt úgy. Erre mindenkinek szüksége van, hogy időnként hozzászóljanak, kapjon visszajelzést. Ugye a visszajelzésnek nem kell feltétlenül negatívnak lennie, de az se jó, hogyha csak pozitív visszajelzéseket kap valaki, mert ugye akkor az a fejébe száll. Az a jó, amikor van mellettünk valaki, egy főnök, egy vezető, akinek azért a szavára tudunk adni. Ugye kérdezni az nem szégyen, tehát nyugodtan kérdezzünk, hogyha valamit nem értünk, nem tudunk, hogy kell csinálni, miért is csináljuk ezt? Tehát ugye az egy mindig egy nagyon fontos kérdés, mi a cél? Mert ha az ember nem tudja, hogy mit miért csinál, az rettentően frusztráló tud lenni. Tehát kérdezzünk, nyugodtan, nem lehet mindig kérdezni, ezért néha az a legjobb, ha megfigyelünk másokat, akikről tudjuk, hogy sikeresen csinálnak valamit, és az se szégyen, ha valakit másolunk, vagy utánzunk, vagy inkább másképpen fogalmazva eltanuljuk azokat a technikákat, amikkel problémákkal meg lehet küzdeni, és sikeresen egy adott munkahelyen karriert lehet építeni.
Köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy nagyon inspiráló és hasznos gondolatok hangzottak el. Bartal Tamás, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.